Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent Atya a vatikáni Szent Péter Bazilikában újévi szentmisét mondott karácsony nyolcadában, a boldogságos Szűz Máriának, Isten anyjának főünnepén, a béke 59. világnapján, melyre üzenetet is küldött, ennek témája egy fegyvertelen és lefegyverző béke felé. Szent beszédében úgy fogalmazott, az új év kezdetén a liturgia arra emlékeztet bennünket, hogy minden egyes nap mindegyikünk számára egy új élet kezdete lehet, Isten mélységes szeretete, irgalma és szabadságunk válasza révén. Az év utolsó napján tartott szentmisén Ternyák Csaba egriérsek hálát adott az elmúlt esztendőért, és az új év kezdetét a remény jegyében ajánlotta a hívek figyelmébe. Szent beszédében hangsúlyozta, az idő Isten ajándéka, amely egyszerre hordoz emlékezést, hálát és reményt. A főpásztor felidézte a főegyházmegye legfontosabb eseményeit, valamint megemlékezett az elhunyt paptársakról is, majd a híveket arra hívta, hogy Isten és embertársaik szeretetében gyökerezve éljenek a Szűzanya anyai oltalma alatt. Részvétét fejezte ki Sulyog Tamás köztársasági elnök, valamint Kövér László az országgyűlés elnöke, a svájci Crans-Montanában történt halálos áldozatokat követelő tűzeset miatt. A köztársasági elnök azt írta, őszinte részvétét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak, és imádkozik az elhunytakért, valamint a sérülteknek mielőbbi felépülést kívánt. Mi magyarok együtt érzünk a svájciakkal ezekben a nehéz napokban, zárta a bejegyzést. Itt az újabb családi adócsökkentés, januártól további 50%-kal emelkedik a családi adókedvezmény, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Kon Zsófia közölte, ezzel a kormány teljesíti a tavalyi vállalását, két lépésben megduplázta a családi adókedvezményt. Az első 50%-os emelés tavaly júliusban lépett életbe, a második pedig idén január 1-től. Köszönet illeti a több mint 70 ezer polgárőrt, akik önkéntesen vigyáztak ránk 2025-ben. Legyen szó akár a települések közbiztonságáról, határvédelemről, árvízről, vagy a kábítószer elleni harcról, mondta Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Turós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke pedig bejelentette, hogy idén legalább 50 településen új polgárőregyesületet hoznak létre. Konferenciával emlékeznek Kovács Mihály piarista szerzetesre, az első magyar középiskolai informatika tanárra születésének 110. évfordulója alkalmából január 15-én Szegeden szülővárosában. A piarista rend magyar tartománya a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolája közös konferenciája a digitális pedagógia történetét és kihívásait járja körül. Kovács Mihály hatását és szellemiségét emelve ki, az informatikai módszerek és tudás személyiségfejlesztő pozitív oktatásában, közölték a szervezők. Kiemelték, a mesterséges intelligencia előnyöket és veszélyeket is rejtő korszakában különösen fontosnak tartják egy olyan szerzetes példakép felmutatását, aki a kibernetikai pedagógiai paradigmát pozitív lelki és művelődési pedagógiai célok érdekében bontakoztatta ki. Kovács Mihály 2026. január 2-án lenne 110 éves. 2026-ban sem változik a nyugdíjkorhatár, marad a 65 év. A nők kedvezményes nyugdíjának feltételei sem változnak. A nyugdíj megállapítás ugyanakkor minden évben módosul, mondta Farkas András, a nyugdíjguru alapítója az Inforádiónak. A nyugdíjszakértő hozzátette, egy téves hír söpört végig a sajtóban, hogy megszűnne a magyar nyugdíjkorhatár, de erről szó sincs. A férfiak közül mindenkit érint a 65 éves korhatár, a nők közül pedig azokat, akik nem tudták vagy nem akarták igénybe venni a kedvezményes nyugdíjat, tette hozzá. Fontos hírnek tekinti még, hogy nem szigorodik a nők kedvezményes nyugdíjának feltételrendszere sem, változatlan maradt 2026-ban, azaz 40 év munkaviszonnyal élhetnek ezzel a kedvezménnyel. Végül az időjárásról. Felhős, borult lesz az idő, északnyugaton átmenetileg szakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Főként az ország déli felén valószínű csapadék, az esőt északfelől vegyes halmazállapotú csapadék havazás váltja fel. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -4 és +1 fok között alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. XIV. Leó videó üzenete a fiataloknak. Hagyjátok, hogy az Úr elvezessen a teljességre. Leó pápa köszöntései a január 1-i úrangyalakor. Kezdjük el még ma a béke évének építését. Aranyat hoztunk vasfazékkal. Kisteleki három királyok látogatása a Vatikánban és találkozásuk Leó pápával. Interjú a királyi küldöttséggel.
Leó pápa a fiataloknak. Hagyjátok, hogy az Úr elvezessen a teljességre. Január első napjaiban zajlik három amerikai helyszínen a SEEK 26 konferencia, amelyen fiatalok ezrei gyűlnek össze, hogy imádkozzanak, szentmisén vegyenek részt és katekéziseket hallgassanak, és ezáltal találkozzanak Krisztussal. A résztvevőknek küldött videó üzenetében a pápa arra buzdít, hogy fedezzék föl, és osszák meg másokkal is az Úrral való találkozás örömét. Ne féljenek vállalni az Úr meghívását. Kedves barátaim! Örömmel köszöntelek benneteket a SEEK 26 konferencián, mely Columbus, Denver és Fort Worth helyszínein zajlik. Kezdte üzenetét a pápa, majd a karácsonyi időszak egyik evangéliumi szakaszára utalt, melyet János evangéliumának elején olvasunk. Jézus első két tanítványáról tudunk meg dolgokat, akik közül az egyik András volt.
They were disciples of John the Baptist, and after John referred to Jesus as the Lamb of God, they immediately started to follow Jesus.
Keresztelő János tanítványai voltak, és amikor János Jézust Isten bárányának nevezi, azonnal követni kezdik Jézust. Amikor Jézus meglátja őket, megfordul, és kiejti első szavait, melyeket János evangéliuma örökít meg. Mit kerestek? Jézus azért teszi fel ezt a kérdést a tanítványoknak, mert ismeri szívüket. Nyugtalanok voltak, jó értelemben véve. Nem akarták beérni az élet normális rutinjával. Nyitottak voltak Istenre, és keresték életük értelmét. Ma Jézus ugyanezt a kérdést teszi fel mindannyiunknak. Kedves fiatalok, mit kerestek? Miért vagytok itt ezen a konferencián? Talán a ti szívetek is nyugtalan, értelmet, megvalósítást, iránymutatást keres az életben. A válasz egyetlen személyben található. Csak Jézus Krisztus hozza el nekünk a valódi békét és örömet, és váltja valóra legmélyebb álmainkat, hangsúlyozta a fiataloknak a Szent Atya. A tanítványok válaszul megkérdezik Jézust, hol lakik, mert személyesen meg akarták ismerni, időt tölteni vele. Ezen a konferencián ti is időt tölthettek az Úrral. Ahogy Andrásnak, úgy talán közületek is van olyan, akinek ez lesz az első igazi találkozása Krisztussal. Másoknak ez a hétvége jó alkalom arra, hogy elmélyítse a kapcsolatot vele, és jobban megértse katolikus hitét.
Be open to what the Lord has in store for you.
Legyetek nyitottak arra, amit az Úr tartogat nektek, buzdította az amerikai fiatalokat a pápa. A két tanítvány kezdetben csak pár órát maradt Jézussal, de az a találkozás örökre megváltoztatta az életüket. András első dolga az volt, hogy elmondta testvérének, Simonnak, hogy megtalálták a messiást, vagyis azt, akit kerestek. Mi is ezt a választ adhatjuk, ha megtanuljuk megismerni az Urat. Ez az evangéliumi szakasz megmutatja nekünk, mit jelent misszionáriusnak lenni. Miután találkozott Jézussal, András nem tehetett mást, mint hogy megosztotta fivérével, hogy mit talált. És valóban, a missziós buzgalom a Krisztussal való találkozásból születik. Szeretnénk megosztani másokkal, amit kaptunk, hogy ők is megismerhessék a szeretet és az igazság teljességét, mely csak ő benne található. Leó pápa imádkozik azért, hogy az ifjúsági találkozó után a résztvevők ugyanettől a missziós buzgalomtól hajtva osszák meg a körülöttük lévő emberekkel az örömet, amit az Úrral való hiteles találkozás adott nekik. Kedves fiatalok, mialatt közeledtek Jézushoz ezen a hétvégén, a barátságon, a szentségeken és a szentségimádáson keresztül, ne féljetek megkérdezni tőle, hogy mire hív benneteket, biztatott a Szent Atya. Egyeseket közületek, mint Andrást és Simon Pétert, talán a papságra hív, hogy szolgáljátok Isten népét a szentségek ünneplésén keresztül, Isten szavának hirdetésével, együtt zarándokolva Isten népével. Másokat a szerzetes életre hívhat, hogy teljesen Istennek ajándékozzák magukat. Megint másokat a házasságra és a családi életre hívhat. Ha érzitek az Úr hívását, ne féljetek. Csak ő ismeri szívetek legmélyebb, talán rejtett vágyait, és az utat, ami az igazi teljességhez vezet titeket.
Let him lead and guide you.
Hagyjátok, hogy ő vezessen benneteket. Mivel ez a konferencia Mária, Isten anyja ünnepén kezdődik, kérjük őt, hogy vezessen minket fia, Jézus Krisztus felé, hogy valóban megismerhessük őt, irántunk való szeretetét, és azt a csodálatos tervet, amelyet mindannyiunk életére tartogat. Ezáltal szívünk valóban megleli a békét, amelyet keres. 14. Leó pápa az amerikai katolikus egyetemi közösségek találkozójának résztvevőit ebben a karácsonyi időben Mária anyai oltalmába ajánlva isteni áldásért fohászkodott valamennyiük és családtagjaik számára. A Fókusz amerikai katolikus egyetemista közösség által szervezett konferenciát évente rendezik meg azzal a céllal, hogy a fiatalok elmélyítsék kapcsolatukat Krisztussal és közösségre találjanak az ima, a szentségek és Isten szava hallgatása előadások, koncertek révén. A szék 26. január 1-e és 5-e között zajlik 3 amerikai helyszínen.
Leó pápa köszöntései a január 1-i úrangyalakor. Kezdjük el még ma a béke évének építését. 14. Leó pápa az új év első napján a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 40 ezer embert üdvözölve, szívből jövő békét és minden jót kívánt nekik. Az urangyala elimádkozása utáni szavaiban a pápa rámutatott, hogy az elmúlt 58 évben Szent 6. Pál pápa 1968-as kívánságára január 1-ét a béke világnapjaként ünneplik. Leó pápa erre a napra küldött saját üzenetében felidézte azt a köszöntést, amelyet az Úr javasolt neki, miután pápává választották. Béke veletek! Ez a béke, folytatta, fegyvertelen és lefegyverző. Istentől jön feltétel nélküli szeretetének ajándéka, és a mi felelősségünkre van bízva.
Con la grazia di Cristo, incominciamo da oggi a costruire un anno di pace, disarmando i nostri cuori e astenendoci da ogni violenza.
Ezzel a felelősséggel a Szent Atya mindenkit arra hívott Krisztus kegyelmével, hogy ma kezdjék el egy békeév építését, lefegyverezve szívünket és tartózkodva minden erőszaktól. Elismerte, hogy világszerte már sok ember és szervezet elkötelezte magát az erőszak megszüntetése mellett, és számtalan kezdeményezést hozott létre a béke építésére. A pápa kiváltképpen kiemelte a december 31-én este az olaszországi Catániában megrendezett országos felvonulást, valamint a Sant'Egidio közösség tagjai által szervezett felvonulást. Végül üdvözölte az Egyesült Államok beli Richlandből, New Jerseyből érkezett diákokat és tanárokat. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára emlékezve Leó pápa az úrangyala köszöntését a Szent Bibliából vett áldásával zárta. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját, és adjon neked békességet. A pápa hozzátette saját kívánságát, hogy Mária, Isten anyja vezessen minket utunkon az új évben. Aranyat hoztunk vasfazékkal. Kisteleki három királyok látogatása a Vatikánban és találkozásuk Leó pápával. Interjú a királyi küldöttséggel. Immár 8. alkalommal nyert területi betlehemes bajnokságot a Kisteleki plébánia ministráns csapata, és jutott ki Rómába Harmat József hitoktató kántor vezetésével. Az év utolsó napján részt vettek a pápai kihallgatáson, majd az újévi szentmisén Leó pápa mellett szolgáltak. Mindezen élményeikről beszámolnak a velük készített interjúban.
Egyenesen a Szent Péter Bazilikából érkezett a Vatikáni Rádió stúdiójába három király a csoport vezetőjével, illetve egy kiérdemesült öreg királlyal. Itt ülnek bent a négyes stúdióban. Szeretettel köszöntelek benneteket, mindahányotokat, és különösképpen a vezetőtöket, Harmat Józsefet. Kistelektől jöttetek, nem is első alkalommal vagy te már József itt a mi stúdiónkban. Először is arra kérek, hogy mutasd be a kezdeményezést, aminek a jegyében itt vagytok.
Az Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány rendezi meg minden évben ezt a nemzetközi betlehemes versenyt, amit az egész Kárpát-medencére kiírnak, és almak indultunk már 8-adjára neki, 8-szor meg is nyertük, és ennek egyik jutalma.
A verseny mit jelent?
A verseny azt jelenti, hogy több mint 100 csapat jelentkezik erre általában, és az előadások tartásával, illetve az előadásoknak a minőségével, a jelmezektől az énekek, a pásztortáncok, az angyaloknak a megjelenése, a királyoknak a párbeszéde, tehát ahogyan Jézus születés történetét előadjuk, maga a szövegkönyv rengeteg pontot ér, és ez alapján nyeri meg valaki ezt a vetélkedőt.
Ez egy országon belül történik akkor?
Nem, épp hogy ez a magyar lakta területeken, tehát ez Erdély, ami a Nagy Magyarország területéről vagyunk, de igazából a külföldi osztrák-német területen is ugye vannak, ott úgy hívják, hogy csillagénekesek a betlemezőket, és velük vagyunk itt most együtt, mert ott is nyertek a csapatok, és onnan is minden országból három betlemező gyerek képviseli hazáját.
És itt a Szent Atya mellett hányan voltatok most? Hány ország képviseletében?
6 országból voltunk, úgyhogy 6x3,
melyek ezek az országok, hogy...
Svájc, Ausztria, Németország, Tirol, Szlovákia és Magyarország.
Hát a monarchia nagyjából, így a régiók is ismerős világ. Mi volt az újdonságának a mostani találkozásnak?
A mostani találkozásunk, ugye először találkoztunk Leó pápával, ez már újdonság volt.
És jelentős nagy változás.
Így van.
Bár Ferenc pápa nagyon-nagyon szeretett benneteket.
Így van, kétszer is meghívott bennünket, kétszer választotta a kisteleki három királyt, most Leó pápa újra bennünket választott, ő 5 napos találkozásra hívott meg bennünket, hogy ismerkedjünk Rómával, és hát nagyon nagy élmény volt először találkozni az audencián vele, rengeteg ember volt, de aztán meglepetben...
Ez most szerdán, a szerdán kiallgatás.
Így van, nagyon sok ember volt ott, ahol ültünk körülötte, de aztán megajándékozott még azzal, hogy külön találkozni akart velünk, és mindenkivel ott kezet fogott, és üdvözölte az országokból jövő 3-3 királyokat, és beszélgetett velünk, tehát mint egy nagyapa úgy a gyerekek közé ment, nagyon-nagyon kedélyes volt a találkozás.
A pápáknak szokása, hogy államfőkkel, kormányfőkkel, illetve királyokkal találkoznak. Némelyikor valóságos királyok, itt karácsonytájt, játékból vannak itt királyok. Arra is kérlek, kedves József, hogy mutasd be a mostani 3 királyt, aki itt vannak a stúdióban. Méghozzá jelmezben, ékes királyi jelmezben.
Így van, mégpedig a saját magunk által készített jelmezekben vagyunk. Herzsán Benet 8. osztályos tanuló, Toma Gergely 7. osztályos tanuló, és Farkas Fülöp 8. osztályos tanulók lettek ebben az évben a kiválasztott 3 király, akik megjelentek itt a Vatikánban azzal a feladattal, hívd meg bennünket, Leó pápa, hogy a békevilágnapján, január 1-én képviseljük azt, amiért az egész világ idejön, hogy megmutassuk erőnket a béke mellett, és hogy Szűz Mária istenanyaságában részesülve, ahogyan most ő itt mondta az áldásban ott a lodzsáról, hogy Mária mindenkinek az édesanyja, és hogy ezt fogadja el mindenki, és egy ember van a világon, Isten által teremtett ember.
Miután a 3 királyok hazatérnek országukba, milyen szerep marad még?
Maradnak 3 királyok, mert a betlehemes verseny az több előadást kell, hogy tartsunk, ahány előadás, annyi pont, és még lesz, amikor a várost január 6-án vízkereszt napján mi szoktuk végigjárni, és az embereket meglepjük azzal, hogy üzletekben, patikákban, különböző helyeken megfordulunk, és visszük Jézusnak az örömhírét, magasba emelve a betlehemi csillagot.
Mert most már Leó pápa örömhírét is.
Így van, őt is visszük, hát úgy engedtek el kisteleken bennünket, hogy a szentmisén a Brandon atya plébánosunk bemutatta őket, és utána kérte is, hogy az áldást, amit itt kapunk, azt majd adjuk vissza ott a templomba a Szent Misén.
Ez a Brandon atya nem egészen ős magyar név. Szóljárva a 2 szót.
Ámánzó Brandon atyánk, aki Nigériából került ide, a Szeged Csanád Egyház megyében tanult, és káplánként kisteleken kezdte a papi pályafutását, és aztán most visszakerült hozzánk plébánosként, és most velünk van.
És ahogyan hallottam, nagyon jó kapcsolat. Oda-vissza.
Nagyon szeretik a hívek, nagyon szépen tud magyarul, és hát mindig is a lélek embere volt, és hát útnak indított bennünket az áldásával, és mondom, azt mondta, hogy a pápai áldással menjünk haza.
Még akkor a Szerecsen királynak is elmenne ő.
Így van, mondta is, hogy egyszer majd az egyik betlemesbe lehet, hogy akkor kér egy ilyen szerepet.
Ha kell, akkor besegít majd, igen. Ellenben itt van mellettünk egy boldizsár király, aki egészen különleges minőségben kiérdemesült, azaz nyugalmaz. Ott 3 király, aki egyúttal a csoportnak a tolmácsa is volt. Mutatkozz el be, kérlek!
Üdvözlök mindenkit, Halad Barnabás vagyok. Én 2017-ben kezdtem betlemezni 3. koromban, Harmat Józseffel és a kisteleki betlemezős csapattal. Akkor még kispásztor voltam, de később változtak a titulosaim. 19-ig voltam kispásztor, 21-be király, és azóta viszont technikus, a hangban, hangtechnikában segítek.
Illetve tolmácshoz.
Igen.
Most te milyennek látod ezt a találkozót, mert korábban a királyok között voltál, most pedig ilyen tolmács minőségben. És már van több tapasztalatod, hogy összebesd a régiekkel. Milyennek találtad a mostani találkozót a régiek tükrében?
Én nem voltam akkor még itt.
De még nem voltál itt.
Most első
alkalommal vagy. Igen. Csak otthon vitézkedtél, igen.
Otthon voltam, igen. Király.
És akkor milyennek találtad mostani találkozót?
Nagyon jónak találtam, Leó pápa nagyon szerethető és nagyon aranyos ember.
Te fordítottál neki?
Nem beszéltünk személyesen, de mindenkivel, akivel kellett, azzal szerintem jól tudtam angolul beszélni.
És a 3 király küldöttségek találkoznak-e egymással? És van-e valamilyen kapcsolat köztetek a svájci, a német, az osztrák, temzingerekkel?
Igen, pont 2 nappal ezelőtt volt egy ilyen találkozónk a svájci gárdával, ahol a vacsorát is adtak, illetve bemutatkozott minden csapat, elmondtak egy kis szöveget, bemutatkoztak, énekeltünk közös dalt is, de mindenkinek kellett saját dalt is hozni.
Mit énekeltetek?
A Mennybe az angyalt, mert ez egy ősi magyar karácsonyi dal.
És erősen zengtétek?
Erősen. Még mondták is nekünk, hogy nagyon szép volt.
Nagyon jó. Tervezitek-e azt, hogy jövőre is újból kísérletet tesztek, hogy három királyuk eljussanak Rómába, ha már egyszer ilyen szép az a hagyomány?
Igen, 900-szer is beneveztünk a betlemes versenybe, és most az a különlegességünk, hogy a szövegkönyvet úgy írtuk meg, hogy a kisteleki Szent István király templomunk 200 éves, ennek ünnepléséhez született a szövegkönyv, mert ugye Szent István királyt 1000 karácsony koronázták királlyá, tehát háromas ünnepet ült a kisteleki betlemüzők csapata, a templomunkat ünnepeltük, István királyunkat, a kisteleki emberek védőszentjét, és hát persze Jézusnak a születését.
Kedves József, kedves Barnabás és kedves három királyok, köszönöm a látogatást, még további jó római tartózkodást, aztán egy szerencsés hazaérkezést. Nektek nem kell mellékúton hazamenni, mint az eredetieknek, félvén Heródesnek a haragjától, áldott hazaérkezést és szép tanúságtételt Rómáról, meg Leó pápáról is. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
A kisteleki három királyok delegáció tagjaival készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. november 24-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese vezetésével az Isten hitről lesz szó. Beszélgető társai Laskai Anna, az Egyetem Impulzus csoportjának tagja, szaktájékoztató, dr. Szűcs Zoltán, az Egyetem pedagógiai kar dékánja, és dr. Kovács László, az Egyetem pedagógiai karának docense.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit a mai beszélgetésünkben, és ugyanabban a közösségben vagyunk most itt együtt, Annával, Zoltánnal és Lászlóval, akikkel az elmúlt adásban is beszélgettünk, és a téma is hasonló, az Isten hit. Már az elmúlt alkalommal is próbáltuk, és most is megpróbáljuk ezt megtenni, hogy saját példánkon, saját munkánkon keresztül elmeséljük, elmondjuk azt, hogy mit is jelent nekünk az Isten elfogadása. Az egyik történet arról szól, és ezt kötik sokan Paszkálhoz, meg nagyon sok más író, meg költő is megfogalmazta, nagyjából hasonló módon. Tehát azról szól egyik történet, hogy az embernek végig kell gondolnia, hogy az Istennek a létezésével és az Istenhez fűződő viszonyával hogyan számol el élete végén. Érdemes gondolni arra is, hogy mi lesz velünk, és hogy mi lesz velünk, az attól is függ, hogy hogyan állunk az Istennel való kapcsolatunkban. De egyik lehetőség az, hogy van Isten és hiszünk benne, mondják ezek a gondolkodók, ez egy nagyon jó lehetőség. A másik, hogy nincs Isten és nem hiszek benne, azok számára, akik ezzel a kérdéskörrel nem foglalkoznak, ez egy örömhír, hiszen ha ő nekik a maguk életében nincs Isten, és beigazolódna az ő számukra, hogy nincs. És ez egy nagyon hosszú teológiai fejtegetés lenne, hogy lehet, hogy az ő számukra nem is lesz, mert hogy az üdvözülést éppen az utolsó percben majd nem biztos, hogy az erre való felszólítást elfogadják, mert a földi életben nem kellett, akkor nem biztos, hogy a örökké valóságban szükség lesz rá nekik, bár tudjuk, hogy a kegyelem az óriási, és Isten üdvözítő jósága mindenkire kiárad. Aztán van egy harmadik lehetőség, hogy nincs Isten, de hiszünk benne. Ez a lehetőség, ez tulajdonképpen egy ilyen nagyon elgondolkodtató kérdés, mert amikor egyik alkalommal beszélgettem egy vallását nem gyakorló vagy hitét elvesztő keresztényel, akkor ő azt mondta számomra, hogy ő igazából próbált hinni az életében, de hogy őt mindig olyan sorscsapások érték, hogy ő a végén aztán kikövetkeztette azt, hogy nincs Isten. És az ő számára lehet, hogy az Isten valóban nincs, mert hogy már nem akarja beengedni oda. És ugye van a negyedik lehetőség, mondják ezek a gondolkodók, hogy nem hiszek az Istenben, és aztán a életem végén kiderül, hogy mégiscsak létezett. És akkor erre mondják a gondolkodók, hogy emiatt a 25% miatt inkább érdemes hinni, mert ez a eset, hogyha bekövetkezik, hogy nem hittem benne, és közben kiderül, hogy mégis van, akkor azért egy örökké valóságon átkozhatnám magam a pokolban, hogy hát pedig csak egy kicsit kellett volna hinni. Szerintetek a mai emberek gondolkodnak így, vagy egyáltalán én gondolom ezt rosszul, hogy nem is biztos, hogy eljut a fogyasztói társadalomban egy poszt-poszt szekularista rendszerben az emberek tudatáig ez a kérdés. És Annát szeretném először kérdezni.
Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy akinek nem adatott meg az Isten hit, és nem kapott vallásos nevelést, és azért emlegettem mindig ezt a kettőt egymás mellett, mert nálam ez nagyon egymásra épül, és valahogy soha nem volt kérdés, még a kamaszkornál dedikált megingások esetében sem igazán, hogy olyan, hogy az opció, hogy nincs Isten. Tehát azt tapasztalom, hogy akik erről gondolkodnak, azok nem tudnak előrébb jutni. De ez az én személyes tapasztalatom. Tehát, hogy a puszta gondolkodás, nem véletlenül mondják azt, hogy a hit ajándék, és én magam a saját életemben nagyon annak tekintem. A puszta gondolkodás az én úgy érzem, hogy ebben nem visz előre, és ugye akkor rögtön egy nagyon komoly kérdésként megfogalmazódik bennem, hogy valódi hite az, amikor egy józan megfontolás vezet engem el oda, hogy 25% eséllyel bekövetkezik a számomra legrosszabb, tehát akkor inkább hiszek. Úgyhogy ebből azért mondom, hogy nem vagyok nagy gondolkodó, tűnik nem vagyok matematikus sem, mert hogy valahogy számomra annyira az létezik, hogy van Isten és hiszem őt, hogy valahogy nincs más opció. De akkor, ha már a gondolkodás most ennyire elvetem, és szerencsére vannak társaim, akik majd azért tudják erősíteni akár ezt a vonalat, közben pedig pont azt erősíteném is, hogy mennyire jó beleereszkedni abban, és mennyire jó az érzelmek oldaláról megélni azt, hogy van Isten, és hiszek benne.
Ez a példa, amit említettél, ez egy nagyon opportunista megközelítése az Isten hitnek, tehát amikor mondjuk kalkulálunk és méricskélünk, hogy mi az, ami a legjobb, de talán lehet egy olyan megközelítés, aminek az eredménye egy valódi hit lehet. Az én hitem ugye nem ezen alapul, sokkal inkább egy ilyen természetes tudáson, tehát hogy az, hogy én belőlül úgy egyszerre érzem, meg egyszerre úgy gondolom, hogy az Úristen létezik, és hogy neki terve van velem, ez nekem megadatott. Ez egy nagy kegyelem, akiben nincsen, ugye, annak azért érdemes imádkoznunk, de hogy a tudomány és a hit viszonyát egy picit a saját szemszögemből megvilágítsam, minél inkább kutatunk valamit, annál inkább azt látjuk, hogy egy bizonyos rend van, hogy van egy gondviselő erő a világunkban. Nem én jöttem erre rá, előttem már sokkal okosabb emberek is rájöttek, akik mondták, hogy hát önmagában a világunk nem állhatna ilyen módon össze, és egyáltalán maga a teremtés, ugye semmilyen tudománnyal még mindig nem magyarázható, nyilván ugye részleteibe bontva, viszont igen, tehát ahogy például nagyon sok mindenben hisz a tudomány is, amit még nem tud megmagyarázni, pont az lenne a legfontosabb, hogy az emberek elfogadják, hogy a hit is önmagában ilyen, hogy nem lehet mindent megmagyarázni. Számomra például maga az átváltoztatás, tehát amikor Krisztus testévé és vérévé válik a Szent Misén a kenyér és a bor, nekem ez például a hit kérdése, és én ezt elhiszem, hogy a tudomány eszközeivel analizálnánk, akkor sokan azt mondanák, hogy ezt így nem lehet analizálni, de a tudományban nagyon sok minden mást sem lehet analizálni. Tehát ezt is el kell fogadni. A tudomány és a hit úgy gondolom, hogy jó, hogyha kéz a kézben jár, mert egy jövőbeli, így is már elég van elég veszély és kihívás, de még egy jövőbeli veszélyre szeretném behívni a figyelmét itt mindenkinek, ugye mesterséges intelligencia használata kapcsán az erkölcsi és a hitnek megfelelő használata lesz egy nagyon komoly kérdés, ugyanis amikor Ferenc pápa Magyarországon járt, akkor erről beszélt egyébként, hogy a technológiai fejlődés olyan hatalmas, hogy az ember úgy gondolja, hogy bármire használhatja a technológiát, gyakorlatilag sehol nem fog megállni, tehát semmi nem fog neki gátat szabni, egyedül az erkölcs vagy a hit lesz az, hogyha megállok. Én így gondolkozom a hit és a tudománynak az egységéről.
Köszönjük szépen, és azt gondolom én is, hogy ez az utóbb említett téma vagy kérdéskör, ez majd valószínűleg egy adást is megér majd annak idején, hiszen most már egyre többen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, és ennek a kérdéskörnek, a mesterséges intelligenciának valóban van egy teológiai, erkölcstani aspektusa, amit mindenképpen érdemes lesz majd körüljárnunk. És László, aki oktatóként, hát nagyon sok fiatallal találkozol, hallgatókkal, látsz-e esélyt arra, hogy ez a felnövekvő új generáció, vagy már inkább úgy mondjam generációk, akikkel foglalkoztál, meg tudják-e tapasztalni, akár felnőtt korukban is az Isten létét, az Istennek a gondviselő jóságát?
Én mindenképpen ebben mélyen hiszek, hogy meg tudják, és meg is tapasztalják szerintem. Néha ezt számukra talán nehezebb kifejezni. Talán onnan is indulhat, vagy onnan is fakadhat ez, hogy Anna az előbb említette, hogy ő számára ez olyan természetes dolog, nem is igazán gondolkodott rajta, mert hogy a család, az a környezet, ahonnan ő jött, ott teljesen természetes volt a jóisten hite. És talán ez ugye számomra is, amit már korábban is említettem, hogy ez egy meghatározó dolog volt, akár a nagyszüleim révén, akár a szüleim révén, a mostani családom révén, a szűkebb családom révén is. És én azt gondolom, hogy a hallgatóinknak is erre azért mindenféleképpen valahol szüksége van, hogyha esetleg nem tapasztalhatták meg korábban, akkor abban a környezetben, amelyben akár a mostani mindennapjaikat élik, és ezért nem mindegy, hogy milyen kollégákkal találkoznak, kikkel, milyen módon esetleg beszélhetnek róla, megnyílhatnak-e. És ahogy Anna is említette, hogy van, amikor egy picikét azokon a megbeszélendő, akár tudományos kérdéseken is túl tudunk mutatni, és túl is kell, hogy mutassunk, és meg tudjuk mutatni egy másik oldalát is az emberi létnek. Ez szerintem nagyon fontos, és nagyon lényeges dolog a mi hivatásunk esetében. Maga ugye a korábbi adásban is beszéltünk arról, hogy a példa, a pozitív példaadás az milyen fontos a mi hivatásunk esetében. Azt hiszem, hogy így tudunk arra is mintát mutatni, hogy hogyan tudjuk megélni a Jóistennek a jelenlétét a mindennapi életünkben. Ez szerintem nagyon fontos feladatunk itt a pedagógiai munkánk során, az oktatói munkánk során, vagy aztán nekik majd a tanítványainknak a tanári munkájuk során.
Van bármi jó ötletetek arra nézve, hogy akár a fiatalok körében, akár a különböző egyházintézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok, szülők, gyermekek körében mivel lehetne felkelteni a figyelmet, hogyan lehetne erősíteni azt, hogyha már megtanulja a nagymama is az okostelefon használatát, vagy megtanulja a kisgyerek is sok esetben túl korán is ezeknek az eszközöknek a használatát, hogy akár ezeknek a segítségével, vagy bármilyen más módszerrel legyen nyitott, hogy egy hitünknek alapjait megismerje, mert sok esetben megálltak azon a szinten, hogy valahol létezik egy szakállas bácsi, vagy nem, aki az Isten, és aztán, hogy utána milyen képek alakulnak ki, az bizony nagyon sok mindenen múlik. Anna, te mit gondolsz erről a kérdésről?
Én magam például hittanárként tanultam tovább, és pontosan azért is, mert annyira erős volt bennem ennek az igénye, hogy valahogy ez az alapja az életemnek, tehát fontos, hogy párhuzamosan fejlődjön minden más tudomány művelésével együtt. És egyébként én magam azt gondolom, amiről azért te is beszéltél, hogyha megvilágítjuk, hogy akár egy temetés, egy gyász, ami egy mindenki életében elkerülhetetlen esemény, tehát vannak ezek a sarokpontok, amit egyébként a szentségek is gyönyörűen megvilágítanak, tehát hogy akár ezekhez kapcsolódóan miről is van pontosan szó, akkor én azt gondolom, hogy nem is kell magyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy akarjuk is érteni. Az, hogy hogyan lehet jól ezt átadni, egyre több eszközünk van, és amit tudunk rosszra használni, azt tudjuk jóra is használni, és akár nekünk, akiknek ez fontos ügye, akár valóban katolikus egyetemi dolgozóként, mert számomra ez például egy nagyon fontos pont, hogy ugye minden intézménynek van missziója. De amikor egy katolikus egyetem tudja azt mondani, hogy neki van missziója, akkor például egy ilyen fogalom is sokkal többet jelent, sokkal többet mond, mint amikor egy gazdasági társaság fogja a misszióját megfogalmazni. De a lényeg az, hogy számomra valahol ez is nagyon természetes, hogy kell, hogy minél többet tudjunk is mind arról, hogy milyen kapaszkodókat kaphatunk, hogy minél jobban értsük, minél jobban megérkezzen hozzánk mindez, és azt gondolom, hogy akár módszertanában, mint a pedagógiai módszereknél is, akár a technikai fejlődést a szolgálatba állítva, és amiről oly sokat beszéltünk, a nyílt odafordulás, a valódi meghallgatás, a valódi figyelem, ezek mind elvezetnek oda, hogy valahogy, akár mint ahogy divatos az önfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás, azt mondhassuk, hogy ebben a témában miért ne, és mindig ott van, és mindig adott, és mindig lehetőség van rá, akár kiélezett élethelyzetben, akár pedig pusztán az önművelés igényével.
Amikor az előző adásban arról beszéltünk, hogy hát hogy lehet az, hogy más vallások olyan erősen ragaszkodnak az ő hagyományaikhoz, és hogy ez minket nem hat meg, hát azért, mert a nyugati világban nagyon gyakran már egy olyan narratíva dominál, ami a történeteknek az összessége, amiben sajnos ugye Istennek már nincs túl nagy szerepe. Olyan mozgalmakról beszélünk, amelyek történeteket mesélnek, közéletről beszélek alapvetően, ugye az Egyesült Államokból olyan mozgalmak indulnak, amelyek Európában, Nyugat-Európában majd gyökeret vertek, és olyan történeteket mesélnek, amelyekben igazából a természet törvényeit is felülírják. Ennek látjuk a gyakorlati megjelenését például, hogy már sportversenyeken női kategóriában férfiak indulnak. És akkor itt abba hagytam a közéleti részt. De minek köszönve látjuk ezt? Annak a közösségi médiának, ami mindenkinek a kezében van, az okostelefonján van, és hogyha ezt a történetet sokat mesélik, akkor elhihetik az emberek, elhihetjük, hogy ez valós, hogy ez elfogadható, hogy ez standard, holott ugye tudjuk, hogy ez ellentmond a teremtett világ törvényeinek, de mi lenne, hogyha mi is használnánk ugyanezt a technológiát arra, hogy a hitünket megvalljuk, és hogy vonzóvá tegyük ezt az életformát, ami a miénk. Tehát, hogyha megint egy gyakorlati példát mondhatnék, ugye itt a történetmesélésnél ezen ideológiáknak az irányítói a zsűri szerepét foglalják el. Ami azt jelenti, hogy ugye mindig arról beszéltünk, hogy a szerkesztők, a kapuőrök, ők határozzák meg, hogy mi kerülhet adásba, de itt egy még komolyabb dologról van szó, hogy beülnek a zsűri szerepébe, és megítélik, hogy mi a jó, mi nem, és azok a csoportok, azok az emberek, akik ezeket a tartalmakat fogyasztják, ők nem is fognak tudni róla, hogy őket bármilyen módon befolyásolják. De hogyha mi a közösségi médiát úgy használjuk, hogy a jó gyakorlatokat osszuk meg, hogyha láthatják azt az örömünket, ami ugye a hitünkből fakad, vagy azokat a gyakorlatokat, azokat a programokat, tehát nem hiába, én hadd meséljek el csak röviden egy személyes történetet, amikor kecskeméti piarista voltam, akkor azt mondták, hogy van egy katolikus közösség, ahová kijárnak a piaristák, és hogy nagyon jó kirándulásokat szerveznek, és eleinte szkeptikus voltam, mondom, miért kellene kirándulásra menni pluszban, és amikor kiderült, hogy hát ott azért a kirándulás folyamatosan lelki tartalmakkal is párosul, talán ennyi reklámot csinálhatok, hogy a Jávorka Lajos atya volt, aki ott először a plébániáját csak egy félig befejezett emeletes házban működtette, és oda jártunk ki, és hirtelen vonzóvá vált ez az életforma, miközben ugye mi a szabadtéren miséztünk például. Tehát, hogy nagyon sok igény van az élmények iránt, de hát ezeket az élményeket nem feltétlenül a kávézókban és más programokban kell, hogy megéljék a fiatalok, hogyha mi oda tudjuk vinni nekik a hitet, és ugyan ugyanolyan vonzóvá tudjuk tenni, de akkor hadd mondjak egy rossz példát is, és akkor tényleg befejeztem, amikor már felsőbéves hallgató voltam, egy kollégiummal laktam Budapesten, és akkor azt mondta az igazgató, hogy hát figyelj ide, hogyha nagyon nagy buli van, zajongás van, akkor következőt kell tenned, te kimész a folyosóra, és akkor azt mondod, hogy jobb lenne, hogyha tanulnál kisöreg, sikeresebb lennél. És én elképzeltem, hogy ez mekkora hatással lesz azokra, akik már pár sört megittak, nem hozta magam ilyen helyzetbe. Tehát, hogy mindig a realitás talaján, de az igényeket figyelembe véve kell nekünk a hitünket megvallanunk, és igenis oda kell mennünk, és igenis használnunk kell ezt a technológiát. Nagyon tudatosan egy eszköz, ahogy Anna említette, ugye egy kreatívan bomlasztó eszköz, nagyon nagy rosszra használható a digitális technológia, és nagyon nagy jóra is használható.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, itt hallgatva Dékán úrat és Annát is, hogy hogyan tudunk ezen segíteni, hogyan tudunk utat mutatni, és valóban a technológiai fejlődés az lehetőséget biztosít arra, hogy nagyon sok minden információval pillanatokon belül találkozzunk, ezeket az információkat megosszuk, ezeket az információkat átadjuk mások számára, és sokszor azt gondoljuk, hogy ez a gyorsaság, ez a óriási tempó az, amire az életünkbe szükség van, vagy ennélkül nem is tudunk élni. A mai fiataloknak egy jó része sokszor ezt valóban így gondolja, bár, és akkor ezt én nagyon pozitív tapasztalatként mondom, hogy egyre többen én úgy érzékelem, hogy fontosnak tartják az egymáshoz való odafordulást, a másikra való odafigyelést, az, hogy meghallgatjuk a másikat, az, hogy megpróbálunk ezáltal is töltekezni, és talán, hogyha odafordulunk a másikhoz, hogyha akár saját magunkat is meg tudjuk mutatni, és saját magunk is tudunk már a sokszor említett jó példával előállni, akkor azt hiszem, hogy sokszor eredményesebbek tudunk lenni, és talán rájövünk arra, hogy nem erre a nagyon nagy tempóra van szükség, bár az életünknek persze egy fontos része, és nem tudjuk mondjuk ezeket a technikai eszközöket kihagyni belőle, és nagyon sokszor ezáltal még gazdagabbá is tehetjük a gondolatainkat, a mondani valónkat, de én azt hiszem, hogy a Jóisten szeretette ennek a megélése gyakorlatilag azért, ahogy már sokszor is beszéltünk erről, akár a mai vagy a korábbi előadásban, ez valahol belül valósul meg bennünk. És ebben én azt gondolom, hogy a művészetek is nagyon sokat tudnak segíteni, akár mondjuk a zenének óriási hatása lehet ebben, és nyilván akár a kortárs zenét nézzük, akár a klasszikus zenét, talán Caccini mondta azt, hogy a zene hatása a harmónia varázsában rejlik. Azt hiszem, hogyha ezt a varást valahova be tudjuk vinni az emberi kapcsolatainkba is, önmagunknak a megmutatásába, és akkor talán eredményesebbek lehetünk a pedagógiai munkánk során.
Eszembe jut, amikor én kezdő káplán voltam 1999-ben, és Mezőkövesdre kerültem, és ott tartottam egy bibliaóra sorozatot, és nagyon jól sikerült, néhány főből lett egy elég szép csoport, aztán a következő ősszel az egyik törzstag az úgy eltűnt, és akkor templomba láttam az adott bácsit, és akkor megkérdeztem tőle, hogy miért nem jár már a Biblia órára, és azt mondta, hogy hát ő tavaly már kijárta a kurzust, ő most már minden tud az Istenről, a Bibliáról, és minden egyébről, és mondtam neki viccesen, hogy hát akkor nekem meg kár volt 6 évig teológiára járni, mert 6 év után sem tudok szinte semmit, vagy nagyon keveset. Úgyhogy azt gondolom, azért is mondtam ezt a történetet a végére, hogy itt próbáltunk a két adásban az Isten létezéséről, és hát ehhez kapcsolódóan számos más témát érintve beszélgetni, de hát ezt a témát valószínűleg nem lehet kimeríteni, és biztos, hogy időről időre egy-egy apropó kapcsán is majd vissza kell térnünk rá, mert hogy közben az is eszembe jutott, hogy a médiának olyan hatalma van, hogy amikor például most egyházunk színódus tart, megújulási folyamat van, egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a Ferenc pápa részéről, és akkor, hogyha úgy az átlag médiafogyasztó megnézi, hogy ott mi történik, akkor félinformációkat, sokszor hazugságokat kap, tehát valójában kiragadnak bizonyos mondatokat, és úgy mutatják be, attól függően, hogy annak az adott sajtóterméknek mi a célja ezzel, és hát nekünk ebben is felelősségünk van, hogy az Istenről is, egyházunkról is, Krisztusról is hiteles információt adjunk, mert akkor lehet számítani arra, hogy ezen információk birtokában, természetesen a példaadás, az érzelmi megélésen keresztül valóban elérjük azt, amit szeretnénk, hogy minél több emberben támadjon fel az igény arra, hogy van Isten, az Isten létezik, és nem csak, hogy létezik, hanem számíthatunk rá, van neki egy gondviselő jósága, és bár sok rosszat tapasztalunk a világban, nélküle még rosszabb lenne az életünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a kedves rádióhallgatóknak a figyelmet.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával, és dr. Kovács Lászlóval, az egyetem pedagógiai karának docensével beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek föl. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben Tóth Levente színművésszel Somosvári Eszter Anna beszélget. Ezután kezdődik a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a korásti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után kezdődik Zöld Hullám című műsorunk, melyben megismételjük a székelyföldi tusványosi összeállításunkat, amelyben a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem egyik pódiumbeszélgetését mutattuk be, a fenntarthatóság és kiszámíthatóság az energetikában témakörben. Most Lantos Csabát, az Energiaügyi Minisztérium miniszterét hallják.
Nem beszéltünk ma itt arról, hogy áramtermelésben azért milyen más lehetőségeink vannak. A Gábor az elején említette a nukleáris ipart, mi ugye erre egyértelműen tettünk, de hál' Istennek úgy látom, hogy Európa változóban van. Ugye talán kevesen emlékeznek rá, de az olaszok azok megelőzték a nukleáris iparból való kivonulásba még a németeket is. Ugye Csernobil után az olaszoknál volt egy népszavazás, és ők ott népszavazáson eldöntötték, hogy leállítják az atomerőműveiket, és nem jellemző az olaszokra, de betartották ezt a népszavazási eredményt, és bezárták az összes atomerőművüket. Úgyhogy ma nincs, négy nagy működő atomerőművük volt.
3 órakor a Közélet című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem évértékelő sajtótájékoztatójáról. Ajánlunkban dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2025-ben úgy fejlődött, hogy közben megőrizte azt, ami a legfontosabb, az értékközpontúságot, a minőségre való törekvést, a minőségi oktatást és kutatást, és megőrizte azt a közösségi gondolkodást, amely fontos számára.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Isten legyen irgalmas hozzánk, áldjon meg minket, és ragyogtassa fel arcát fölöttünk, hogy megismerjük útját a földön, és minden nép körében üdvösségét. Olvasom a 66. Zsoltárban, a János evangéliumban pedig. Tamás apostol így szólt, Uram, nem tudjuk hová mégy, hát hogy ismerhetnénk az utat? Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat az atyához, csak általam. Az ember az a lény, aki keresi az élet értelmét. Ez a pár szó akár megfelelne az ember meghatározásának is, hiszen az ember a tőle különböző valóságra van ráirányítva és rendelve. Az emberi lét mindig túlmutat önmagán. Annak idején Ábrahám Isten felszólítására indult útnak. Roppant kaland kezdődött meg ezzel, amelynek során az a döntő követelmény, hogy mindenkori utódai fölismerjék és kövessék Isten útjait. Zavarba ejtő utak ezek. Az én utaim nem a ti utaitok, mondja maga az Úr. Mégis csodálatos beteljesedésekre vezetnek. A karácsony az az ünnep, amikor a végtelen nagy és a nagyon kicsiny egymással ingerkedik. A végtelen nagy abba a picinybe száll, és vele egy személyt képez. Ebből az izgalmas játékból pattant ki az ellentmondásnak látszó összefüggések egész kis erdeje. A végtelen nagy kicsiny gyermek lett, és ez a picin gyermek végtelen nagy. Aki mindenható, az gyönge lett, és aki igazán gyönge, az erős lett. Aki fényévekkel sem mérhető, az itt félrőfös lett. S aki alatt fölbillen a világok súlya, az 3 kilót nyomott. Ezer kifogásunk van ellened, Uram. Nem vagyunk megelégedve azzal, amit alkottál. És hogyha már létezel, miért nem vagy közelebb, hogy megfoghassunk, meggyőződhessünk létedről? Panaszoljuk, hogy távoli vagy, messzi és megfoghatatlan. De te leszálltál közénk fiadban, mint gyönge, tehetetlen csecsemő, és erre kételkedve csóváljuk fejünket. Hisszük is, nem is megtestesülésed. Olyannyira emberi módon nyilatkoztál meg benne, hogy hihetetlennek tartjuk, hogy ennyire köznapian jöjj hozzánk. Mesébe illőnek látszik az egész. Nagyon igényesek, szeszélyesek, raplisak vagyunk mi emberek. Uram, nehezen tudsz a kedvünkre tenni.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet lassan, bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.